A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség, 2024. április 5-én, pénteken a Millás reggel elindult a Rádió Café 98.0-án, bár nem tudom, hogy jó dolog-e nyilvánvaló tényeket újra közölni, de oly sok ilyesmit látni a magyar médiában, úgyhogy mi is ráültünk erre a vonatra, hogy elmondják, hogy mit látunk a képen. Például, amikor panda bébi született valahol, akkor mindig mutatják ugye a panda bébit, és mondják, hogy vidáman látjuk, hogy játszik a gondozóival, vidáman játszik gondozóival, vált a kép, és a bambuszrügyeket sem veti meg, és látjuk, hogy bambuszrügyeket eszik. Tehát, hogy ezért gondoltam én ezt, amit gondoltam.
Hát bár ilyet olvasnánk már, de most már ez inkább úgy jelenik meg, hogy ki nem találnád, hogy ki játszik vidáman, ja, igen, és ebben igen. Az országban a magyarok kedvenc úti célján, igen, tehát kb. Ez lenne, igen, a mai címadás.
A címből nem szabad kitalálni.
De véletlenül sem, igen, igen, igen. És hol van már pandás, igen, cím? Hol?
Na, szóval még be kell mutatkozni, mert hogy Ács Gábor
és Mihálovics András
a stúdióban, illetve azt is el kell mondani, hogy a telefonszámunk is megvan, 0630-as 698-0980, és 2024 április 5-e van, ezt lehet, hogy már mondtam, de jó pap, Hottik tanul, meg ismétel is. Isten éltesse a Vincéket. A nevük napja alkalmából ezt kell tudni, és a születésnaposokat is köszöntjük, gyorsan zavarjuk le a kötelező köröket. Spencer Tracy, ahogy a Brian életében bemutatták, 1900-ban született kereken április 5-én a kétszeres Oscar-díjas amerikai színiművész, rá is emlékezhetünk, aztán a zseniális egypercesei kapcsán Örkény Istvánról, Kossuth-díjas magyar író, drámaíró, 1912-ben született Gregory Peck, szintén Oscar-díjas amerikai színész. Nek is ma lenne a születésnapja, de ugye 2003 óta már nincs velünk, 1916-ban született ugyanis. Aztán Colin Powell külügyminiszter volt legutóbb, de amerikai tábornok ő, és ugye az iraki offenzívának az egyik vezetője volt, 1937-ben született, 2021-ben hunyt el. Neked is jusson valami. Ja, hát Bródi János szeretettel köszöntjük. Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró, ma ünnepli a születésnapját, 1946-os évjáratú ő.
Akkor én említeném Brunner Győzőt, a Metro, Taurus, illetve a Korál voltak az ő zenekarai, kiváló dobosról van szó.
Egészség, rá is tüsszentett, tehát igaz.
Mindenképpen.
Hogy ma lenne a születésnapja Brunner Győzőnek. 1943-ban született.
Azon meglepődtem, hogy a születésnaposok ugye a titulusok, tevékenységek, azok ott vannak, akárhol nézel utánuk, de amikor a Wikipédián is például Makrai Katalinnál, olimpiai ezüstérmes tornásznő mellett feltétlen oda van mellé írva, hogy kinek a felesége. Hát én ezt értem, hogyha valaki a férjség vagy feleségség jogán lesz valamiért híres, vagy semmit nem csinál, csak idézőjelben csak first lady, vagy valami hasonló, de hát mondjuk valami civil foglalkozása, gondolom, hogy akkor is volt, de hogyha valaki a saját jogán is elismerésre méltó, és kiváló eredményei vannak, akkor miért kell mellé tenni, hogy neki ugyan ki a férje, úgyhogy én nem is teszem mellé, csak megjegyeztem, hogy ez így kicsit furcsa, és talán felesleges is. Szóval Makrai Katalin, olimpiai ezüstérmes tornásznő, és Marton János ügyvéd, ex-külügyminiszter is, illetve Agneta, az ABBA.
Mondjuk ki a vezeték nevét nője. Is, mert nem lehet tudni. Te vagy a skandináv.
Svédben. Nem vagy svédben. De szerintem az nem olyan bonyolult, az Felskog.
Felskog?
Talán. Igen,
svéd énekesnő, az ABBA együttes. De melyik a szőke vagy a barna így? Agnetából nem jön ki. Talán a szőke, ugye?
Szerintem a szőke.
Igen, a szőke, mert rákattintottam is.
Ja, te rákattintottál. És nem jut eszembe a barna énekesnőnek a neve, akiről nagyon sok cikket írtak az elmúlt időszakban az ő nehéz életéről, meg sorsáról, de hát pont az ő, ugye a más, ő a másik A betűs, és nem, majd a hallgatók megidek. Biros Pétert is köszöntjük, viszont háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázót, és Szente Vajk magyar színész, Jászai Mari Díjas magyar színész. Vége?
Nézem.
Már, ja, keresed a...
Anni Frid?
Igen, Anni Frid. Igen.
Rákerestem. Igen. Bele aludtunk itt a rajtban. Na, nézzük, mit írnek a hallgatók. Megírták, hogy Anni Fridnek hívják a barna hölgyet az ABBA-ból. Nagyokat hallgatni azzal tudok, akivel lehet. Nagyokat nem hallgatni is, írja Gézu napindító üzeneteként.
Ez jó, igen.
Köszönjük szépen. Aztán egyelőre elzúgtak forradalmai a hallgatók közönségnek, ezt kell mondanunk, mert hogy se D-kartárt, se senki. Hát ugye tavaszi szünet még vadul,
a tombol. A meghosszabbított tavaszi szünet, az első meghosszabbított tavaszi szünet. És...
ami lerövidíti a nyári szünetet.
Igen.
Most a téli szünettel
most együtt. Mindenki boldog, most mindenki boldog, aztán majd jön a sírás.
Jön a fekete leves.
Jön a sírás, rívás június 15 és 20-a között, amikor kell ez nekünk.
De figyelj, amikor rendesen volt a nyári szünet, tehát még a rendes időben, akkor is az volt, hogy az utolsó héten már nem győztek mit kitalálni. Tehát én értesültem olyan tornaóráról, ami úgy zajlott, hogy a tornatanárnak el kellett mennie bevásárolni, elkísérte az osztály, majd mondta, hogy most akkor menjünk vissza, és utána mindenki hazamehet, mert ez volt az utolsó óra. Tehát érted, szép lassan elsétáltak a közértbe, megvárták a tanárbácsit, meg bevásárol, aztán mindenki mehetett haza. Tehát, hogy mert hogy szerinted júniusban, azon a két hétig, szerinted mit fognak csinálni?
Szerintem simán, simán lehetne tanulni, meg hozzá
hát
kell
lehetne,
szokni, hogy hosszabb
hát
az
mi,
nincs
a mi időnkben, bezzeg, mi folyton iskolába jártunk. Nem volt ilyen, hogy hát őszi nem. Szünet, meg hosszú hétvége. Hát mi volt? Még volt kommunista szombat, te emlékszel? Te...
A7, B7, minden második A7, B7, héten B7, még mi is jártunk suliba. Igen,
és
igen,
kommunista szombaton részt vettél?
Azon nem, akkor az még
hát
kicsi
akkor
voltam.
Akkor te lázadó
hát
volt.
Te is,
de,
is de
nem,
kicsi
nem,
volt,
nem tehát... mert a szüleimnek menni kellett, nem tudtak kire hagyni, és nekem kellett a Kossuth szobor körül gazolni a rózsákat.
Tényleg?
Igen. Jobb híján. Ebből is látszik, hogy milyen elnyomó volt a rendszer, hogy a gyerekeket is be kellett vinni a kommunista szombatra.
Igazi élmunkás jelölt voltál akkor.
Dehogy voltam élmunkás jelölt. A élmunkás jelölt az utána a kiszépítő tábor. Vagy nem, az nem kiszépítő tábor volt, az időben lehetett menni ilyen közhasznú munkára, amit most így hívnak, de akkor nem így hívták. És egyszer szőlőben voltunk, akkor? Egyszer valami konzervgyárba voltunk, meg még egyszer valami konzervgyárba voltunk ilyen egy-két napokat.
De tényleg hogy hívták azt? Látod, ez se jut
valaki eszembe, segítsen ó. Ebben.
Már ismét beszorultunk, és nem jut eszembe.
Hogy hogyan építettük
az
mi a szocializmus,
az egy dolog volt,
ami az... aztán ránk dőlt a... Majdnem csúnyán fogalmaztam, hogy mi módon, de nagyon ránk dőlt utána, hiába építettük.
Az őszi egy-két napos almaszedés például.
Szénszünet, de hogy volt szénszünet?
Nem. De hogy az építőtábor egy külön műfaj volt, az két hét távol.
Mindentől és mindenkitől.
És óriási buli.
Óriási csajozás.
És lógás és csajozás nyilván. Igen. Igen, amellett, hogy...
És rockzene, és...
Mi, és rendkívül hasznos igen. tevékenységet végeztünk mi is a debreceni konzervgyárba, sose felejtem el, a borsó konzerv tető kopogtatás, illetve a, illetve a gúlázás volt a feladatunk. Hát el lehet képzelni, hogy milyen hatékonysággal.
Mi is voltunk konzervgyárban, életem egyik legjobb időszaka volt, ugyanis a konzervek fedele alá, akkor még ezt a gumi karikát rakták. És mi voltunk beosztva a raktárba, az volt a feladatunk, hogy amikor szóltak, akkor kellett vinni papír vagy kartondobozt, meg ezeket a gumikat, tehát tölteni a szalagot. És a kartondobozokból két erődöt építettünk fel, és a gumikarikákkal lövöldöztük egymást. Óriási csata volt. Tehát rendes erődrendszer, tehát az a Maginó vonal ahhoz képest, amit mi ott építettünk az alatt a két nap alatt a semmi, és hát irtózatos károkat szemben, nyilván amit ellőttél így erőből egymásra, 3-4 méterről gumikarikát, azt utána már nem lehetett a konzervbe használni, úgyhogy megköszönték, de még mi jobban jártunk, mert volt, aki kapott egy darab kapát, és mondták, hogy az ipari sínvágányt legyen kedves kapálni, mert nagyon gazos. Hát, hogy ilyen jellegűeket bíztak a kommunista ifjakra.
Most így röhögünk rajta, de hát azért ez tényleg így visszatekintve is rendkívül morbid, hogy milyen értelmetlen dolgok voltak abban az időszakban, abban a rendszerben. Nyilván utólag megszépül, meg csak röhögünk rajta, de hogyha kicsit jobban belegondolsz, elképzelhetetlen lenne egy piacgazdaság, vagy modern kapitalizmus világában nem is volt.
Valaki azt írja, hogy azért lett ez a szocializmussal, mert mi rosszul építettük, hát akkor rossz hírem van, mert azóta a kapitalizmust építjük, és hogyha a szocializmus rosszul, akkor lehet, hogy ezt is.
Igen, és hát ugye arra sem volt nagy igénye, hogy azt az elmúlt igen. években tapasztalható.
Na, muzsikáljunk, mert a nosztalgia az élet megrontója.
Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Na mit is ír, hogy is hívják, azaz lapszemle lovatunk következik. Mindenki megőrült. 100 milliárdokat tartanak a magyarok olyan állampapírokban, amelyekben semmi értelme, írja a Portfólió napindító anyaga. Korán sem mentes az irracionalitástól a magyar állampapírpiac. Jelenleg 1900 milliárd forintot tartanak a magyarok olyan állampapírokban, amelyeknek nincs sok értelme, ugyanis ez számukra komoly kamatbevétel kiesés jelent. Megugrott az egyéves magyar állampapír, sőt még a kincstári takarék egy irányti érdeklődés, nem beszélve a MÁP pluszban bent ragadt befektetőkről. A nyáron viszont változni fognak az lakossági állampapírok paraméterei, ami ezt a jelenséget is háttérbe szoríthatja. Részletek a Portfólió hasábjain olvashatóak.
Ez mindig megvolt ez a jelenség egyébként.
Igen, de tehát minden befektetésre jellemző, tehát amikor részvénybefektetőkkel beszélünk, akkor mindig az van, hogy rosszkor vesznek, rosszkor adnak el.
Kicsit más, mert ugye ott az azért futsz egy kockávatot, mehet fölfele, mehet lefele, azt nehéz kiszámítani, de ez viszont egy tök egyértelmű matek. Tehát van egy állampapír, ami semmit se hoz, meg amelyiknek jó kamata van, ezeket egymás mellé tudod tenni, nem is bonyolult, és mégis, amikor elkezdik a rosszba hordani a pénzt, akkor hát olyasmi lehet, hogy hát mit tudom én, valamiért nagy banki hálózatnak ez az érdeke, és ezt ajánlják az ügyfélnek, ez egy eléggé komoly, ilyen el tudja vinni a piacot, de azért az infláció követő PEMÁP, hát az körülbelül két éve, hogy is már 22. októberben látszott, hogy ez a következő két évre zseniális, kiemelkedő kamatot fog adni, és már rég benne voltunk abban az időszakon, amikor átárazódott, és már rontották is akkor is a kondícióit, és eljött a gigantikus kamatnak az időszaka, uh-huh. amikor elindult abba a pénz, és jó nagy késéssel ment uh-huh. bele. A sajtó is baromi nagy késéssel reagált, már fél éve, amikor elkezdtek a cikkek erről születni. Úgyhogy érdekes igen. volt közelről követni. Hát meg ugye a korábbi szuperállampapírból, hogy az képest mennyire rossz volt, ott egy fél éven keresztül ennél sokkal jobbakat buktak a befektetők, hogy ott nem léptek időben, úgyhogy időnként igen. van ez a beleragadás, és nem követik az emberek.
Ja. Na, eredményrecesszió, barátkozzunk ezzel a kifejezéssel ami? Is. Hát az, amikor nem változik az eredményed, nem növekszel. Az a cég, amelyek a járt utó haladva mindent úgy csinál, hogy eddig nagy valószínűséggel eredményrecesszióba fut az indexen, nyilatkozik egy szakértő, nem csak az energiaválsággal és az inflációval terhelt idevezető utat árnyalt, hanem a kitörési pontokat is vázolja a cikkben, hogyan maradjon nehezített pályán és nyereséges egy vállalat. Ebben szerepe van a költségcsökkentésnek, a hatékonyságnövelésnek, a szervezetfejlesztésnek és az innovációnak is, ami a szintlépés előfeltétele annak, hogy egy vállalkozás feljebb kapaszkodjon a beszállítói létből. Részletek az Index hasábjain olvashatóak.
Érdekes, amikor egy sajtótermék saját magáról szóló cikkét szemlézzük, de fontos, ami a G7-nél történik, ott egy tulajdonosváltás van. A Telexet tulajdonló magánszemélyek vették meg a portált.
A G7-et, igen, ebből kisebb purparlé lett a G.
A Telexnél.
A Telexnél, igen.
A Telexnél azért lett purparlé, mert hogy a Telex híres arról, illetve hát ugye szereti ezt kommunikálni, és ott, hogy az újságírók a tulajdonosok, mégsem az a cég, amiben ők is tulajdonosok vette meg, hanem a három fő tulajdonos saját cége veszi meg, és ebből azért ott van egy kis feszültség, egyébként így kívülről nézve teljesen érthetően. A G7 oldaláról pedig ugye az nem sült el túl jól, hogy ez létszámcsökkentéssel jár együtt, és tegnap Váci István főszerkesztő bejelentette, illetve írt egy cikket ugye saját magukhoz, hogy kik azok, akik biztosan maradnak, azok az újságírók, illetve a mostani nagy feszkó után lényegében mindenki elmegy szabadságra, és takaréklángon fog működni áprilisban az oldal, aztán májustól ismét teljes gőzzel, teljes erővel, de hát hárommal kisebb stábbal, de nagy reményekkel és lelkesedéssel folytatják, hogy számos cikket szemléztünk tőlük, kiváló oldal, meg sok újságírójukkal beszéltünk is a műsorban, úgyhogy reméljük, hogy a továbbiakban is azért így lesz, úgyhogy sok sikert kívánunk az új felállásban is a G7-es stábnak.
Aztán... kormány határozott van arról, hogy 2026-ban Bajnokok Ligája döntőt szeretnénk Budapestre hozni. Ez egy rövid hír, igen.
És a te nagy felfedezéseddel olvastad a beszámolót, kimentek a telexesek merét nézni. Vagy hogy
Szerbiában mondják?
Hogy
mondják? Mondják, mere.
Tényleg mere? Simán. Ja.
Tudok én annyira mere. Oroszul? Hát mere. Hát, mit tudom én, valahogy így.
És elcsatangoltak a raklapok dzsungelében, hogy olcsóbban vásárolhassanak. Úgyhogy...
és nagyon meghökkentek, mert hogy a kinti harddiskontoknál is olcsóbb, tényleg, de olyan, mint egy raktárba bolyonganál, és ott vásárolnál. Nagyjából ez a cikknek a szintézise. Azt kell tudni, hogy amikor én ezt megírtam, ezt a cikket, utána ne tudd meg, hogy hányan hívtak fel, hogy ez valami áprilisi tréfa.
Az pont elsőjén volt, és nekem is megfordult a fejemben.
Hogy vagyok ennyire karakád, leszivatom az egész magyar sajtot.
Nem, hogy ekkora troll vagy, hogy ezt április elsőjén rakott ki, és miután...
Volt benne szándékosság, mert győzködtek a szerkiből, hogy nem veszik komolyan,
figyelj,
meg.
Én ráadásul tudom, és emlékezhetnek a hallgatóik is, hogy néhány évvel ezelőtt mekkora április elsői tréfát nyomtál itt a műsorban, és milyen sokan bekajálták a...
Azóta is
emlegetik. A 300-as forintot,
azt most nézzünk rá. Most mivel vicceljek jövőre?
Nem, az nem, talán 400-as volt, nem? Vagy mennyi
nem,
volt?
Nem, 300, igen.
250 nem, volt,
igen.
És bezuhant 300-ig, igen. Volt, és nagyon sokan elhitték.
Jöttek a sztorik, hogy fölhívta a titkárnőt, aki hogy azonnal állítsa le valami szerződés előkészítést, más beült azonnal, igen, autóba, hogy Budapestre induljon, mert hogy a cégnél azonnali intézkedésekre van szükség.
Szóval ilyen nem előzmények lékszem. Után nekem is megfordult a fejembe, hogy az egész egy hatalmas trollkodás.
Nem.
Jó, szóval jön.
Kár lett volna egy, ez egy jó információ, mert több, tehát hogy az, hogy ja, apropó Spár, ugye a Vízkever megírt, hogy a Rahim Kulov család és Tiborc István is tett ajánlatot a Spárra. Ennek kapcsán minimum érdekes az, hogy azt mondjuk, hogy a Spár az csúnya, és hogy szeretnénk nemzeti kézben tudni a magyar kiskereskedelmi forgalomnak egy meghatározó részét, ez egy ugye kormánycél, ezt a miniszterelnök is többször mondta, és ehhez képest meg bejön egy orosz lánc, a szankciók kellős közepette, toboroz beszállítókat, mert hogy ennyit tudunk, hogy beszállítókat toboroznak.
Hogy tudják a szankciók mellett ellenére ezt, miközben máshonnan a szankciót miatt éppen kénytelenek kivonni?
Nem tudom. Nem vonulnak ki, mert Belgiumban is újra nyitottak, csak ott valami My Price néven, hogy nehogy valakinek feltűnjön, hogy ők orosz lánc. Na mindegy. Ez volt akkor szerintem a... Ja, és a Coca-Cola gét, hogy be akarják tiltani a parlamentben a Coca-Colát, mert hogy olyan propaganda mellé áll, ami nem tetszik egyes országgyűlési képviselőknek, az is nagyon érdekes történetnek bizonyul.
Nézzük inkább a tőzsdét.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A budapesti értéktőzsde irányadó mutatója BUX 66.625 ponton zárt tegnap. Ez 3% fölötti mínuszt jelent. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, mert a MOL Magyar Telekom páros éppen jobb napot fogott ki. 0,3%-kal drágultak a MOL papírok 3024 forintig. A Telekom megállíthatatlannak tűnik, már 910 forintnál jár, 1,1%-os plusszal. Az OTP-nek nem volt ilyen jó napja, 0,7%-os mínusz került a tikerje mellé, 17.180 forinton zárt. A Richter is 1,11%-ot tudott, de a Telekommal ellentétben ő lefele, nem fölfele. 9380 forint lett a záróérték, más, én úgy látom, hogy nagyon érdekes, még a midcap-ekben sem volt, úgyhogy átpasszolnám neked a lehetőséget.
Amerikát a geopolitikai feszültség növekedése rántotta le, állítólag volt 1% fölötti általános esés, és hát valószínűleg tényleg erről lehetett szó, hogyha minden szektor esett, kivéve a hadászatot, mert az emelkedett, ez elég egyértelmű jelzés, hogy ez a magyarázat most megáll, azt követően, hogy Irán irányából érkezett jelzés, hogy esetleg Izrael ellen készülnek valamire, úgyhogy ez vitte le a piacokat, és igazából olyan túl sok minden más nem is történt nagyjából, nem lógott ki egyik szektor sem, nagyjából hasonló méretű esés volt a vezető szektorokban, 1%-ot esett az S&P, hogyha azonos súlyozással nézzük, hogyha a technológiai cégek nagy súlyával együtt, tehát a hivatalos S&P 500-at avistak egy kicsit jobban, úgyhogy ez vitte le a piacokat. Lényeg az, hogy még mindig 8% pluszban van az S&P ezzel együtt idén.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Schmidt Andrát várják a portán, és erről jut eszembe velencei, vagy az Agárti strandon a örökbecső hangos bemondó. Achtung, Achtung, a német kisfiút várják szülei, vagy a német kisfiú várja szüleit a pénztárnál. Tehát ez... Bemondtuk, hát a Schmidt Andi az Achtung, Achtungra jobban reagál, mint a jöjjön már be a munkahelyére. Jó reggelt, szevasz!
Jó reggelt!
Csak hogy végre befáradtál.
Meg volt a pázsnya, pázsnya.
Tényleg az is volt. Az milyen nyelv?
Horvát.
Az de tényleg? Horvát. Mert azt én harkányba hallottam
harkányban
mindig.
Harkányban, igen, 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 én is.
Na jó van akkor.
Na jó, lesznek a hírek. Szivattuk a szüleinket, néha bemondtunk.
Bravo.
Bemondattunk valamit.
És akkor átgondolkodták, hogy tényleg kellett volna egy gyermeket vállalni.
Kezdődik a szélvihar.
Mindjárt kiütöm, csak mondjál híreket, mindent megteszünk érte.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség! 7-es óra, 8-as perc van, úgyhogy ki az ágyból hétalvók, beleértve a tavaszi szüneten leledző diákokat is, mert attól, hogy tavaszi szünet van, még nem kell betunyulni, hát ezer dolog van, lehet segíteni, például vágányokat kapálni, vagy konzervdoboz fedeleket kopogtatni, vagy mocsarakat lecsapolni, mint a mi időnkben, nehogy már nektek ne jusson ebből. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, benne Ács Gábor.
És Mihálovics András, és kérdeztük, hogy hogy hívták azokat a napokat, amikor az iskolából egy-két napra gyümölcsszedésre,
random kivettek bennünket, igen,
meg hasonlókra mentünk. Nem jutott eszünkbe, de azért hallgatók is azt írják, hogy akkor is közhasznú munka volt a neve, illetve a társadalmi munka az egy tágabb fogalom volt, de igen, hogy akkor sem volt külön.
Nem volt ennek külön neve?
Nem volt olyan, ami kihalt volna, és most már nem lenne, az a közhasznú volt akkor is. Lehet, hogy nem emlékszünk, és tényleg úgy hívták. Úgyhogy hát ezt az építőtáboros élményt, ezt még mindenképpen olvasd be szerintem.
Építőtáborban szereztem első vezetői tapasztalataimat, országút melletti árkot kellett építenünk, már másodszor voltam építőtáborban, én voltam a brigádfűrrel, az egyik gyerek leült az állokpartra, nem akar dolgozni, én a kubikus bagancsommal hátson rúgtam, többet nem volt vele gond. Hát ez a vezetői stílust kikérem magamnak utólag is.
De hát távol tartod
magadat.
Meg
kell ezt beszélnünk majd a HR percek rovatunkban, hogy a fizikai erőszak, mint vezetői motivációs tényező, az körülbelül milyen hatásfokkal működne 21. századunk Magyarországán. Úgyhogy ennyit erről. Na, haladjunk is tovább szerintem. Budapest rovatunk következik, benne egy jó áprilisi programajánlóval.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, kérem szépen, aki pedig előadja a programajánlókat, ezt megszokhattátok, már Wagner Gábor, a We Love Budapest újságírója. Szervusz, Gábor!
Sziasztok!
No, no, hát megint rengeteg program van, ahogy ugye tavaszodik, ebből egyre több lesz. Kezdjük talán egy jó kis gasztro megmozdulással, már csak azért, mert nincs itt a legnagyobb borbarát ever a stábból, de ő biztos ott lesz, és exponálja majd magát a rendezvényen.
Igen, hát a Corinthia Hotelben lesz április 6-án, az most szombaton. Ez a hát a borosok számára az egyik legnagyobb rendezvény minden évben, ez a Wine Lovers Grand, ahol hát több mint 150 bor és pezsgő márka mutatkozik be, meg képviselteti magát, és akkor lehet kóstolni a legfinomabb fehér boraikat, rozéikat, vörös boraikat. Hát van egy elég húzós belépő egyébként, ami tehát ilyen 4000 forint, nem mondj
konkrét számot, kérlek.
Ja, értem. Szóval, hogy...
Tehát, hogy húzós, igen, maradjunk ennyiben, tehát nem pár igen, ezer forintos igen, tétel. Igen.
Viszont ezért rengeteg bort kóstolhat az ember, beszélgethet a legjobb termelőkkel, meg boros arcokkal, szakértőkkel, és vannak különféle előadások, meg mesterkurzus is, sőt, vannak VIP előadások is, tehát hogyha valaki esetleg azokon például olyanokat tudhat meg, valaki, hogyha egyébként a maga szórakoztatására készít bort, akkor hogyan tudja ezt fejleszteni, meg hogyan tud versenyeken indulni, meg hogyan tudja a borát felfuttatni, meg még jobbá varázsolni.
Aha, kis borászkózus.
Igen. Tehát, hogyha valaki nagyon szakértő, vagy ilyen expert borossá akar válni, akkor ez az ő rendezvénye. Illetve hát megismerkedhet persze a legfrissebb borokkal.
Aha. Oké. Na, menjünk, váltsunk műfajt. A film. A azt kék mondtad, pelikán, a kék, végre egy ember, aki igen. látta a kék pelikánt. Én, már csak, ha már ugye az építő táborok szóba kerültek, akkor a rendszerváltás korszakának egyik nagy sztoria volt, amikor ugye hamisították a vonatjegyeket, és ezzel be lehetett járni Európát. Gabennek, erről szól ez a dokumentumfilm, vagy mi a műfaj?
Ezt már nem rák talán
Moszkvatőr? Nagyon érdekes. Láttam, és ugye abban ez a hamisítás egy kicsit a fontos epizód. Ez a kék pelikán viszont pontosan erről szól, a címe is erre utal, mert ez a kék pelikán ez egy indigó fajta volt, csak is kizárólag ezt lehet használni a hamisításon, semmi más. És hát ugye a műfaja ennek a filmnek animációs dokumentumfilm. Láttam már ilyet, egy-kettőt, de ez azért egy picit még azoktól is eltér. Én már láttam ezt a filmet, és biztos, hogy meg fogom nézni. Nem tudom, az utóbbi évek legszórakoztatóbb, legjobb magyar filmje. És mindössze csak 80 perc, és úgy állt fel az ember, hogy még annyira nézni. Nagyon szórakoztató, rendkívül vicces.
Azoknak is, akik nem éltek akkoriban még, és mondjuk persze, azt se tudják, hogy mi az, hogy indigó.
Igen, nagyon. Hát eleve van azért most egy ilyen kis, tehát hogy a retro nosztalgia, az nem tudom, az már vagy 30 éve, vagy nem tudom mióta tartja magát, csak mindig másik évtizedre figyel oda kiemelt módon, és most valahogy ez a rendszerváltási időszak, a 90-es évek kultúrája, zenéje, öltözködése köszön vissza, tehát egy fiatal számára is pont ezért érdekes lehet, de még hogyha nem is lenne az a nem lenne 90-es évek nosztalgia, vagy ilyen rendszerváltás nosztalgia az emberekben, akkor is mint film maga annyira szórakoztató a kék pelikán, hogy szerintem teljesen mindegy, hogy
hogy
volt-e az embernek közben ahhoz az időszakhoz, vagy nem.
És
akkor ezt ugye úgy vették, ezt egy több éven keresztül készítették ezt a filmet, és ugye 88-ban indulunk, és 2000-ig, ameddig kifulladt maga ez a jegyhamisítás, egészen addig tartott. Ugye ez három barátnak a története, akik hát a rendszerváltás után nyakukba szakad a szabadság, éppen frissen érettségiznek, még nem álltak be a dolgozók közé, ugye a hétköznapi fiataloknak ezt a laza menjünk ide, menjünk oda, koncertre járunk, lazulunk típusú életét éli, úgy el vannak, de valamit akarnak kezdeni ezzel a szabadsággal, például utaznának, csak hát marhadrágák a jegyek, és mindenki a rendszerváltásban elszegényedik, vagy hát elég jelentős mértékben, és nem tudják a szabadságot kihasználni, mivel nincs pénz, amivel ki lehetne használni. És akkor egy félig meddig véletlennek köszönhetően szereznek egy ilyen hamisított jegyet, és elutaznak Nyugat-Európába, és aztán közben arra gondolnak, hogy ők ezt talán tudnák jobban csinálni, mint ez a jegy, amit kapnak, az egy elég fapados jegy volt. Na és akkor ez elindít egy folyamatot, amiről szól a film, és annyiban dokumentumfilm, hogy olyanokat interjúoltak meg, részben ezt a három embert, pontosabban azok, igen, ezt a három embert, illetve olyanokat, akik szintén annak idén utazgattak ezzel a jeggyel, meg részt vettek a hamisításban, és vagy személyes interjúkat készítettek, vagy e-mail interjúkat, e-mailben beszélgettek velük, és aztán ezeket az elmesélt sztorikat dramatizálják az animáció segítségével, ami most elmondva kicsit bonyolultnak tűnik, de nem az. Aha. Nem az. Még talán túl korán van ahhoz, hogy egyszerű szavakkal el tudjam mondani. Szóval a lényeg az, hogy rendkívül nagyon-nagyon szórakoztató a film, és olyan, ami szerintem még egy perc alatt berántja a nézőjét, és ezt nem is engedi, és marha jó a zenéje, az egésznek a dramaturgiája, az üteme, és a ritmusa, meg egyáltalán. Szóval én nagyon attól tartok, hogy, és ezt most pozitív értelemben mondom, hogy itt egy kult egy film kultuszának leszünk majd a tanulja az elkövetkező hetekben. Ugye ez jó már, hangzik. Hogy tegnap óta megy ez a film. Uh-huh. Nagyon-nagyon jó. Csak ajánlani tudom.
Oké, váltsunk megint műfajt.
Biztos, hogy megnézzük.
Igen. Váltsunk megint műfajt, zenére kanyarodjunk rá, ott milyen programokat tudsz ajánlani, igen, vagy hát egyet legalább az április.
Jó, igazából kettőt szeretnék kiemelni gyorsan, mert két nagyon fontos koncert lesz, ha külföldi előadókat nézünk ebben a hónapban. Az egyik az pont vasárnap a Bartók Torosz keretében érkezik a akváriumba a Spiritualize nevű brit zenekar, akiket igazából egy ember áll itt a középpontban, egy Jason Pierce nevű dalszerző, gitár, hát egy multi-instrumentalista figura. A Spiritualized, hát valamikor még a 90-es évek elején, ahogy megint ezt az évtizedet emlegesik, tehát a 90-es évek elején alakult zenekar, és egy ilyen nagyon érdekes hibrid zenét játszik. Nagyon egyszerűen azt lehet mondani, hogy pszichedelikus rock, de hát nagyon sok összetevőből áll, mert legalább annyira hatott rá a 60-as évek pszichedelikus rock zenéje, mint a garázs rock, vagy a gospelek, vagy az elektronikus zene, az ambient, és, vagy a space rock, vagy ez az úgynevezett sugi íz, az a lehajtott helyet cipőt bámulva a gitározó hosszúhajú brit fiatalok zenéje. Nagyon-nagyon jó, én egyszer láttam még Bécsben a 90, tehát az ezredfordulón, hát egy ilyen nagy utazás a Spiritualized koncertje, nagy elszállás, 10 perces számok, rengeteg zenésszel, szóval tényleg egy ilyen igazi nagy zenei élmény. Hogyha valaki szereti a pszichedelikus zenét, rockot, akkor mindenképpen itt a helye, mert a Spiritualized a tényleg a top 3-ból az első. Igen, és akkor a másik...
Bocsáss meg, csak hadd egészítsem ki egy apró információval. Tegnap este a friss Magyar Narancsba olvastam egy interjút Jason Spears-el, ugye a Spiritualize-nak a vezetőjével, és nem is tudtam, hogy az előtt zenekar a Spaceman Free még a rendszerváltás hajnalán valamelyik klubban itt volt, és egy azóta is egy legendás koncertre volt, de hogy, ami érdekesebb, megkeresztik, hogy best of program lesz, vagy mondjuk az utolsó két albumra koncentrálnak, és ez másfél hét ezelőtt interjúban azt mondta, hogy hát még nem tudom, még most találkozunk, aztán majd kitaláljuk, hogy mi legyen, de még fogalma nincs, még összerakjuk. De Magyarországra Budapest csak kimondottan nagy örömmel jön, mert neki is emlékezetes a bizonyos 89-es koncert, úgyhogy biztos jó buli lesz. Na csak ennyi kiegészítés.
Igen, én nagyon várom én is.
Hát, na, a következő... bocsánat.
Oké, menjünk tovább.
Igen, már nagyon fogy az idő.
Tényleg haladjunk. Igen, április 20-án pedig a Magyar Zeneházába tesz tiszteletét szintén Angliából Baxter Dewey, aki hát egy nagyon érdekes előadója az angol, hát mondjuk úgy popzenének. Úgyhogy az ő édesapja volt Ian Dewey, akinek köszönhetjük a Sex and Drugs and Rock'n'Roll jelszót, meg magát ezt a számot is, mert hogy ez volt a legnagyobb slágere, ugye ő egy brit dalszerző és színész volt, aki hát a punk mozgalommal egy időben indult, és hát egy ilyen art pop, art rock, talán ezt lehet leginkább mondani, a zenére játszott. És akkor az ő fia pedig viszi tovább a lángot, picit hasonló, de a hangja is, meg egyáltalán a tónusa, hogy énekel, nagyon hasonló az édesapjához, zeneileg is hasonló, bár ugye rá már hatottak a képi korok zenéi, tehát az elektronikus zene, a synth funk, a neo-soul, meg hasonló érdekes zenei stílusja, meg hát a hip-hop, és hát ő egy nagyon picit ilyen, hát nem tudom, ilyen alter popnak lehetne nevezni, nagyon izgalmas zenei világ, egy nagyon jó lemezekkel, és most szerintem az új lemeze, most volt éppen új lemeze, és szerintem azzal fog megérkezni a zeneházában, mindenképpen ajánlom, mert különleges élmény, és hát szerintem ritkán is koncertezik Anglián kívül, úgyhogy már csak ezért is érdemes elmenni, aztán kíváncsi vagyok, hogy ez édesapja nagy slágerit eljátsza, bár tartok tőle, hogy nem.
Nem szokták ezt igazából szeretni. Nem művész büszke arra, hogy ő azért a saját útját járja, és a közönség így nyilván lenne rá, de valószínűbb, hogy nem.
Igen, de ő azért szokott, tehát hogy elég szoros viszonyban álltak az apjával. Aha,
jó, oké, ezt a részét már nem is tudom,
úgyhogy csak spekuláltam. Minden esetre
ajánlom. És most a szabadtéri helyek, ugye Budapest Park Kobuci, ez mindig jó hír. Igen, kiszabadulunk majd... ezekből, mit ajánlanál, csak nagyon röviden.
Tessék?
Ezekből mit ajánlanál, csak nagyon röviden?
Ja, hát a Budapest Park az április 25-én nyit, igazából ezt tudom mondani, hát ott főleg még az első pár hétben magyar zenekarok fognak föllépni, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit, hát
okay,
én
akkor...
csak azt ajánlom, hogy mindenki keresse fel ezeket a helyeket, mert mind a Kobuci, az... mind a Budapest Park a maga módján egy jó, nagyon jó kis
igen. Akkor még kiállításokra ugorjunk hát mindenképp.
Kiállítást, igen, kettőt emelnék ki, az egyik az most szombaton nyit a Szép Művészeti Múzeumban, ez a Magyar Fotóművészek Amerikában című kiállítás. Ez egy gyűjtés, ugye a 20. század első felében Magyarországon távozott magyar fotográfusok munkája, Amerikában gyökere teresztett magyar fotográfusoknak a munkáiból válogat, ugye ez a három nagy, de ugye több, mert valami 30 művész, több mint 30 művész képeit láthatjuk, de ugye a leghíresebb az André Kertész, meg a Moholy Nagy László, illetve a Robert Capa, és az ő Amerikában készült fotóiból nyílik egy gyűjteményes kiállítás. Hm. Ez is a Bartók tavasz keretében látható, illetve hát mivel most van a fotóhónap, annak is a keretében látható ez a kiállítás. És hát ugye a magyar fotósok ezt nagyon kevesen tudják, de kifejezetten a három fotós, ugye a több is, ma óriási hatást gyakorolt eztenek későbbi amerikai fotóművészetre. És elsősorban azok a képek lesznek bemutatva, amelyek ezt a hatást gyakorolták a amerikai fotósokra. Úgyhogy ez egy nagyon jó kiállítás tesz, ezt nagyon ajánlom mindenkinek szintén. A másik pedig, az pedig a Magyar Nemzeti Galériában, ez április 10-én nyit, Anna Margit életmű kiállítása, ő ugye 90-es évek elején hunyt el. Ő egy grafikus festő művész volt, aki, hát szokták a férjével együtt, aki Álmos Imre, aki sajnos a második világháború végén a holokauszt áldozataként elhunyt, őket szokták kettőjüket nevezni a magyar Marc Chagallnak, ismerték is a neves festőt. Nagyon hasonló világ volt rájuk jellemző. Aztán amikor az Álmos Imre meghalt, akkor az Anna Margit művészetet teljesen megváltozott a háború után, és egy ilyen nagyon furcsa gyermekrajzokra emlékeztető, ilyen hatalmas nagy fejű embereket festett egyébként, onnan az volt az egyik vélje. Ilyen kicsit álomszerű, szürreális, a folklort és a kicset egyaránt használó, egyébként humorral élő képeket festett. Tudomásom szerint nem volt még életmű kiállítása, úgyhogy ez egy fontos kiállítás lesz ebbe a hónapba, és majd aztán egészen szeptemberig látható, tehát bármikor a nyáron is meg lehet majd nézni. Ez a Nemzeti Galériában itt április 10-én, ami jól számolok, jövő héten.
Oké. Na, hát nagyon szépen köszönjük ismét a szubjektív ajánlódat. Hát biztos, hogy több olyan program is van, amelyen részt veszünk, illetve megnézzük. És akkor 4 hét múlva találkozunk a májusi programok
ajánlójával. A Kék Pelikánt pedig mindenképpen
még egyszer. Kötelező, nekem nagyon-nagyon bejött. Igen. Ennyire lelkesen még nem hallottunk semmiről beszélni, úgyhogy tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk ezek után.
Hát valamennyire érintett voltam én is a témában, úgyhogy már csak ez is.
Hát én meg tudod, lúzer voltam, és kuporgattam, és kifizettem, mert nem is tudtam, hogy van ez a hamisítós buli. Illetve akkor sem mertem volna bevállalni, tudod, hogyha... Na, illetve nem tudom. De
Hát igazából nekem volt olyan szerencsém, hogy az édesapám a MÁV-nál dolgozott, úgyhogy én ingyen utaztam, de a barátaim ők nem.
Értem.
Okay. Úgyhogy én is ártatlan vagyok.
Családi vonatkozások alapján, igen. Oké, köszi szépen. Viszont neked is, oké, ciao.
Hello.
Na, az elmúlt percekben szubjektív programajánlatot hallottatok Wagner Gábortól, a We Love Budapest újságírójától.
És akkor az ajánlott koncertek közül egy kis Spiritualize-ba hallgassunk akkor bele.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Az előző adásban beszélgettünk előregedő IT eszközökről, de most egy kicsit témát fogunk váltani. Miért kerül, hogyan kerül AI gomb hardware eszközökre, erről fogunk ma beszélgetni. Horváth Zoltánnal, a TD Synnex Kft. Business Unit Lead Microsoft Cloud Solution szakértőjével, illetve Kardos Lili is itt van velünk, a TD Synnex Kft. Microsoft HV üzletfejlesztője, remélem mindent eltaláltam így elsőre, embert próbáló bemutatás volt.
Mi az a HV?
Szervusztok, mi a HV? Igen.
Sziasztok, jó reggelt, a HV az a hardware.
Hardware, édes jó Isten.
Simán, jó, akkor ezt még úgy sejtették.
Én már látod, okay. Nem értem a betűszavokat. Jó megoldás lehet-e Microsoft eszközökkel felújítani az IT parkunkat, talán ez lett a munka címe a beszélgetésnek, csak én nem tudtam, hogy a Microsoft gyárt hardvereket.
Igen, jó reggelt kívánok! Mint hogy minden más gyártó is felmerülhet egy mondjuk egy előregedő környezetben, hogy milyen hardvereket cseréljük az eszközeinket benne. Így nyilván a Dell, Lenovo is szóba jöhet, és akkor ugye nyilván vannak ilyen prémium gyártók is, mint az Apple vagy Microsoft. És igen, a Microsoft is gyárt hardware eszközöket.
Ez lakossági vagy inkább üzleti célú?
Vegyes. Tehát lakossági célra is elérhetőek ezek az eszközök, meg üzleti célra is elérhetőek az eszközök. Nyilván, hogyha egy válti környezetről beszélünk, akkor inkább az üzleti eszközöket hangsúlyoznánk ebben a témakörben.
Mi minden gyárt? Azt lehet tudni? Tehát a teljes szortimentet fel lehet vértezni ezekkel az eszközökkel?
Igen, tehát ugye a Microsoft most már több mint 10 éve gyártja ezeket a hardware eszközöket. A laptopok és a tabletek mellett amúgy megtalálható az összes IT-hoz szükséges kiegészítő. Ugye tudjuk, hogy a gaming területen is gyártanak hardvereket, úgyhogy inkább ezek a fontosabb termékei.
És ezek nem ilyen márkázott, de belültök ugyanolyan, mint a többi gyártó termékei?
Hát tulajdonképpen, hogyha arról beszélünk, hogy az operációs rendszerrel ugye felvértezve érkeznek, akkor azt mondhatjuk, hogy de, hiszen ezeken is ugye Windows operációs rendszer fut. Annyi a különbség, hogy a külső hardware az a Microsoft saját gyártása.
Van-e ennek valamiféle különlegessége, amiért mondjuk egy felhasználó, mert ugye van a Apple szekta is, akik ragaszkodnak az Apple eszközeikhez, és hosszan tudják sorolni, hogy miért ragaszkodnak ezekhez az eszközökhöz. A Microsoftnak is vannak a hardvereinél ilyen nyilvánvaló előnyök? Hát ami ugye, miatt szeretik őket általában a felhasználó?
Igen, mindig érdekes, amikor egy gyártó egyszerre hardware és szoftver termékeket is gyárt, hiszen ilyenkor ugye a kompatibilitásnak a problémája az megszűnik, és a gyártó egyszerre tudja a hardware és a szoftver termékeit az igényekhez mérten fejleszteni, ugyanúgy, mint például az Apple is. A különlegesség például ebben a gépekben, hogy a munkavégzést próbálja produktívabbá tenni, gyorsítani, például az érintőképernyős kijelzőkkel, a billentyűzet háttérvilágítással, illetve a legtöbb modellhez egy kompatibilis tollat is tudunk venni.
Akkor ezek a különlegességek, és vannak-e olyan fejlesztési irányaik ezeknek, amik ilyen meghökkentőek, vagy csak esetleg erre a márkára jellemzőek, erről tudunk-e?
Hát ugye
mert ugye az Apple-nél mindenki mit találgatja, hogy mi lesz a nagy dobás, erről mi is beszoktunk számolni, hogy végre jön a nagy dobás, és akkor mindenki csalódott, hogy hát nem erre vártunk. Ilyen nagy, biztos vannak ilyen nagy bemutatója Microsoftnak is, csak ez kevésbé ismert Magyarországon.
Igen, persze nincs akkora nagyon akkor hatalmas hype körülötte, mint az Apple bemutatóknál. Ugye ott nagyon sejtelmes mindig az Apple bemutató, és mindig ilyen hatalmas nagy körítés hoznak köré. Itt azért nincsenek ekkora bemutatók, sokkal tudatosabban és előre tervezettebben jönnek ki az újdonságok. milyen újdonságok vannak?
Hát biztos ez az AI gomb, nem?
Igen, igen, tehát a Microsoft most nemrégiben bejelentette az új generációs számítógépeit. Az a különlegesség van ezekben, hogy a piacon most már nagyon fókuszálnak a gyártók a mesterséges intelligencia funkciókra. Ugyanígy tett a Microsoft is, és az új generációs gépeiben, amiket amúgy már AI PC-nek fogunk nevezni, pont a mesterséges intelligencia funkciók miatt, ebbe beépítettek egy úgynevezett Copilot gombot, amivel az összes munkavállaló tulajdonképpen egy kattintással érheti el a mesterséges intelligencia összes funkcióját a számítógépen.
Ezért mondom, az első ilyen gép, ami megjelent a piacon.
Mi történik, ha én ezt
megnyomom? Tényleg megnyomom a gombot, és hirtelen okosabb lesz a gép. Ez olyan, mint a nem tudom én, melyik az a film, az az autóversenyzős film, amiben megnyomják a nitrót, és azonnal sokkal többet tud a Verda.
Hát ugye itt megjelenik a maga a Microsoftnak a Copilot, tehát ami olyan, mint a ChatGPT, csak ugye
változatban
beépült mesterséges intelligencia funkciója alapvetően, tehát ez egy funkciógomb, amivel előhívhatjuk ezt a mesterséges intelligenciát.
Ja, de nem kell külön begépelni a keresőbe, egy www. Igen, értem. Így. Szuper. Hogy lehet, vagy mi ennek az értelme? Hol lehet majd ezeket használni szerintetek? Milyen területeken?
Ezeket az újításokat igazából most már minden piaci területen használni fogjuk. Még egy érdekes dolog esetleg, amit nem mondtunk el, hogy ezek az új generációs gépek a Microsoft szempontjából NFC chip readerrel és kártyaolvasóval fognak érkezni. Ugye ezt fogja segíteni a legújabb Intel Core Ultra processzor, ami gyorsítani fogja ezt a folyamatot. És ezeket a kártyaolvasókat például olyan környezetekben fogjuk tudni használni, ahol sok vagy több embernek, több dolgozónak kell egy vagy kevés eszközön dolgoznia. Hiszen minden dolgozó saját kártyájával be tud lépni ugyanarra az eszközre, ez egy nagyon gyors és biztonságos bejelentkezés lesz, és a saját munkafelületét azonnal elérheti arról az eszközről.
Mondjuk, hogyha több műszakban dolgozunk egy logisztikai központban, akkor ott van egy ilyen kis hardware, és hogyha műszakváltás van, akkor nem kell mindenkinek a saját hardverét, hanem akkor a saját kulcsával belép ebbe, és akkor értem. Hogy kapcsolódik az AI-hez a Surface nevű történethez?
Hát ugye, ahogy említettük, ez az újítás most meg fog jelenni a számítógépeken, hogy egy dedikált Copilot gombot fogunk kapni. A Microsoft elmondása szerint, és ezt majd meglátjuk a piacon is, hogy ez segíteni fogja tényleg a munkavállalóknak a produktivitását és a munka végzés hatékonyságát, gyorsaságát.
Ez mikorra várható, mert jól veszem ki szavaidból, még ez nincs.
Ez most lett bejelentve március végén, az első gépek a piacon mondjuk egy hónapon belül meg fognak jelenni, de én ugyanazt gondolom, hogy a többi gyártó is ebbe az irányba fog elindulni, hogy ezeket a mesterséges intelligencia funkciókat beépítse az eszközeibe.
Jó.
Az egyébként előnyös, hogy a szoftver meg a hardware ugyanaz a gyártó, mert azt gondolom, vagy meg azt látjuk azért, hogy mindenki azért Microsoftra fejleszt is igazából, tehát mit tesz még ez hozzá, hogyha ez egy helyről jön?
Hát ugye kapásból ugye nincsenek azok a fajta kompetitív problémák, hogy más hardware, más szoftver, és akkor ugye össze kell hangolni a szoftvert meg a hardvert. Gondolok itt a videókártya, a processzor, és minden egyéb ilyen dolog. Tehát, hogy nyilván ez egy optimális futást, optimális sebességet, jobb kihasználását a hardware tartalomnak jobb kihasználását jelenti alapvetően. És ugye nyilván egyből a biztonság, ami nagyon fontos, és illetve ha csak mondjuk Microsoft Surface eszközökbe rakjuk össze a környezetet, akkor van egy speciális Surface Toolkit nevű eszköz, amivel lehet ezt a hardware-t menedzselni, ezeket a hardware eszközöket menedzselni.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártatok. Érdekes volt egy kicsit bepillantani abba, hogy van élet az Apple galaxison túl is egy másik galaxisban is létezik élet, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. További szép napot kívánunk.
Köszönjük.
Sziasztok.
Horváth Zoltánnal, a TD Synnex Kft. Business Unit leadjével beszélgettünk, illetve itt volt Kardos Lili, a TD Synnex Kft. Microsoft Hardware üzletfejlesztője. Most pedig megyünk is tovább, értékpercek rovatunk következik hamarosan, ha Ács kollega meg tudja oldani azt, hogy a telefont összehangolja majd egy pillanat alatt a keverőpult alatt, addig nekem nyilván fölöslegesen beszélni kell, de ez itt véget is ér, tessék.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Benne pedig Fodor István, az OTP Global Markets Treasury üzletkötője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát akkor az euróforintot beszéljük egy kicsit végig, mert talán ez érdekli a hallgatókat a legjobban. Mi mozgatta az árfolyamokat, milyenek a kilátások ezen a kereszt árfolyamon?
Nos, annak ellenére zár igen mozgalmas hetet a forint, hogy itt a csonka héten nem záporoztak a hazai makroadatok. Egyébként ezek közül valamit mégis érdemes kiemelni, ez a költségvetés vonatkozik. Ugyanis a héten ismertük meg a hivatalos számot a tavalyi hiánnyal kapcsolatban. Ez végül 6,7% lett, és az idei hiány cél tekintetében is várható egyébként felülvizsgálat. Megtudhattuk, 4,5%-kal kalkulál már a kormányzat. Ami a forintot illeti, manapság különösen érdekesek számunkra régiós kamatdöntések, hiszen az MNB mozgásterére is hatást gyakorolhatnak. A héten a lengyel és a román jegybank ülésezett, és mindkét esetben szinten tartást jelentettek be a jegybankárok. Ez a lengyelek esetében 5,75%-os, a románoknál pedig 7%-os alapkamatot jelent. És kifejezetten a forintról azt elmondhatjuk, hogy nem a hazai események mozgatták elsősorban az árfolyamot, hanem sokkal inkább a dollár helyzete. Húsvét hétfőn alacsony likviditás mellett 3,95 fölé kerültek a jegyzések, aztán a dollár gyengüléséből erőt merítve tegnap este már 3,91 alatt is jártunk, ami 5-7-es forint csúcs. Azonban itt a 50 napos mozgó átlag egyelőre megfogta a forint erősödését, holott a technikai kép szerint adott esetben akár 3,86-ig is kitarthatta maga ez az erősödési hullám, viszont azt gondolom, hogy rövid távon majd a ma délután 3 érkező amerikai adatcsokor fogja megszabni a trendet. Itt non-farm payroll, illetve a munkanélküliségi adatra kell számítani.
Itt mik a várakozások egyébként? Ezt nyilván ilyenkor próbálják az elemzők megtippelni, hogy milyen irányban mennek az adatok. Mi a várakozás?
Alapvetően a munkanélküliségi rátában egy minimális csökkenést vár a piac. 3,8% lesz majd a várt adat. A non-farm payroll esetében pedig egy 214 ezer fős bővülésre számítanak az elemzők. Uh-huh. Ez lesz az a szám, ami az érdemes majd viszonyítani a tényadatot.
Igen. Aztán még egy kérdés, ugye tegnap bejárt a magyar sajtót a portfólió egyik értesülése, hogy megint zárolnának pénzeket. Ez megint csak ugye nemzetközi folyamat, hogy jön-e uniós pénz Magyarországra, vagy nem, egy politikai vita áll a hátterébe, de ez azért szokott lenyomatot hagyni a forint árfolyamán. Mozdult az árfolyam emiatt, a külföldi hír miatt például?
Kifejezetten erre a hír egyébként nem látunk egy jövőre gyengülést a devizapiacon. Talán azt is mondhatjuk, hogy most már annyira benne van a levegőben ez a hír, most már lassan egy éve egyébként, hogy talán kevésbé rezonál a piac, majd inkább a konkrétumokra.
Uh-huh. Oké, okay. Eurozóna makroadatok. Ott volt-e, ami megmozgatta a euro-dollár keresztet?
Mindenképpen, és egyébként a német gazdasággal kezdenék olyan szempontból, hogy manapság elég gyakran, vagy hát úgymondanám nem gyakran érkeznek pozitív adatok a németek házatájáról, viszont most az inflációra egyébként nem lehetett panasz, 2,3%-ra csökkent, és ez már megelőlegezte a pozitív meglepetést az eurózóna összesített adata kapcsán is, ez 2,4% lett, ami egyrészt alacsonyabb a februári adatnál, másrészt az elemző várakozásoknál is kedvezőben alakult. Ezeket az adatokat és az egyébként gyenge növekedési mutatószámokat nézzük, valamint az, hogy váratlan egyébként emelkedett az eurózóna munkanélküliségi rátája, akkor kézzelfogható közelségbe kerülhetett az első európai kamatvágás időpontja, ezt jelenleg júniusra teszi a piac. És tengeren túl vizsgálva ott kiváló adatok érkeztek egyébként beszerzési menedzser indexek formájában, valamint továbbra is remekedésségnek örvend az amerikai munkaerőpiac állapota, ezúttal a magánszektor munkahelyteremtését szemléltető ADP adat mutatott egy elég robosztus növekedés, és ahogy említettem, az igazi állapot felmérő az majd ma délután érkezik. Ezzel párhuzamosan az euró-dollár jegyzése az egy igazi hullámvasút mostanság. ahogy egy-egy makkorodat érkezik, és a piac átáraz az, hogy éppen mikorra is teszi az első lazítását az amerikai jegybanknak, annak szellemében változik a jegyzés. Múlt hét végén a cserének 60% esélye volt egyébként, hogy júniusig lesz kamatvágás, most épp durva 70%-on áll ez a mutató, és hát Jerome Powell jegybankjának is laza kommenteket tett a héten, és ez indokolta, hogy 1.07.25-ről egészen 1.08.75-ig ugrottunk tegnap. És én azt gondolom, hogy érdemes még rápillant, és egy-egy gondolatot szállni a nyersanyag piacra, ugyanis
bizony, kakaóbomba is van egyébként.
Hát meg az arany is csúcsra ment, ez is kitört, igen.
Igen, olaj is váratlanul megugrott, úgyhogy mozog az árupiac rendesen.
Igen, azt mindenképpen említsük meg, hogy a nemesfém az történelmi csúcson járt a héten, és hát először lépte át az aranya $2,300 jegyzés. A rallyhoz köze van egyébként az említett közelgő fekkamatvágásnak, továbbá a hírek szerint komolyabb kereslet jelentkezik jegybankok részéről fizikai aranyránt, de geopolitikai kockázatok is hajtják az árfolyamot, hiszen jelentős mértékben nőtt a közel-keleti konfliktus eszkalációjának az esélye. És ami az olajárakat illeti, itt fél éves csúcsról beszélünk mind a WTI, mind a Brent jegyzések kapcsán, itt szintén megkerülhetetlen a közel-keleti helyzet, de egyébként az is hajtotta az árakat, hogy a héten esedékes gyűlésén az OPEC plusz tagállamok úgy döntöttek, hogy a második negyedév végig fenntartják a korábban bevezetett napi 2 millió hordós önkéntes termelés csökkentést.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor jó pihenést a hétvégére.
Köszönöm a figyelmet, jó munkát nektek.
Szervusz, minden jót! Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets treasury üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Hogy írja a hallgató, hogy a politikusokra kéne
nem akarok én ilyeneket beolvasni.
Hát miért?
Azért. Mert nemtelen támadásnak fogják venni, aztán nézhetünk.
Jaj, persze.
Meg szerintem mérsékeltem, vicces.
Hát attól, hogy mérsékeltem vicces, attól még szerintem...
De legyen vicces. Olyan reggel térünk, ami csak a rendkívül vicces dolgokat bírja.
Figyelj, szerintem ez nem mérsékeltem vicces. Ez
Ez egy
tök jó meglátás. A lényeg az volt, hogy szerelnék ilyen, hogy a politikusokra kellene AI gombot szerelni, hogy azt megnyomva előjöhessen belőlük az intelligencia. A sokak által kritizált színvonal, meg a, nem azt mondják, ami a valóság, hanem ami az érdekük dolognak az egészen brutális kiteljesedése, hogy ezt finoman körbeírjuk. Tök jogos észrevétel szerintem, aztán, hogy mennyire vicces, azt mindenki ítélje meg maga. Most egyértelmű volt, nem megyünk bele a szuszogás vitába, de most én direkt elhajoltam, és most Maci nem figyelt oda, ez most ez Maci igaz. Szuszogás volt, de még biztos
lesz. Az az igazság, hogy vegyük
is.
Észre azt a kortünetet, mi szerint a legjobb védekezés a támadás. Ilyenkor mindig azt kell mondani, amíg főleg miután észrevettük, hogy szuszogunk, és erre még a hallgató is felhívja a figyelmet, akkor azonnal kenjük rá a másikra. Mondván azt, hogy nem, de azért nem bontottuk ki egészen természetesen ezt
én
az üzenetet.
Szuszogtam.
Hát te nem, mert neked nem volt mikrofonod, de azt írja a hallgató, ami ugye nem lett megosztva a nagy nyilvánosság, hogy valószínűleg az Ács szuszog, írja ő, mert eddig nem volt itt, tehát ennyi.
Jézusom.
Most érted, amikor az ember elhajol, látja, hogy és hallja, hogy a másik szuszog,
nézd,
és ezek
meg,
után
hol van
így
az
megmagyarázza, hihetetlen,
fizikai képtelenség bele. Fizikai
na,
képtelenség.
Van, lezárjuk, mert ez már uncsi lesz.
Eltorlaszolja az orjukat a mikrofont, hogy mire
sose
gondolsz.
Sose fogja elismerni, hogy ő is szuszog.
Én nem tűnik, szuszogok.
Ez egy
levegőt veszek
presztis
úgy, mint te most az előbb ezt csináltad.
Jó.
Így. Na, jöjjenek a hírek, mert sok beszédnek, sok az alja, szavazzatok, nem tudom én kire.